Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mai délelőttön egy tapasztalattal szeretném elkezdeni. Egy beszélgetésem volt valakivel, és tulajdonképpen az ő kérdését szeretném felétek is feltenni, hogy hogyan válaszolnátok rá, vagy hogyan, vagy mit gondoltok erről. Egy valaki, aki most már több éve egy kapcsolatban van velünk, és most kezdett el egy gyülekezetbe járni, és hát én készítem így kerességre, feltette nekem ezt a kérdést, hogy mindig hallja ezt a kifejezést a gyülekezetben, és nem teljesen érti, hogy mit jelent az, hogy az első szeretetedet elhagytad. Nem tudom, hogy fontosnak gondoljátok ezt a kérdést. Ugye erről gondolkodjunk ma délelőtt egy kicsit közösen. Nem tudom, bennetek volt-e ilyen kérdés, hogy ez vajon mit jelenthet, hogy az első szeretetedet elhagytad, vagy esetleg tudjuk is, hogy mit jelent az első szeretetet elhagyni, vagy esetleg már meg is találtuk rá a megoldást, mert ne talántán elhagytuk is, visszataláltunk. Hát az lenne a legjobb, ha most itt mindenkit meghallgathatnánk, hogy ki mit gondol erről. De talán akkor feltenném azt a kérdést, hogy a Biblia mit ér erről az első szeretetről? Van-e erről ige? Hogy mondja az ige, hogy mi is az az első szeretet? Vagy amikor ezt halljuk, hogy első szeretetedet elhagytad, meg egyáltalán az első szeretet, mi ez? Ti hogy fogalmaznátok meg más szavakkal?
Szeresd az Urat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes erődből, teljes elmédből, mert ez az első és nagy parancsolat. Második pedig hasonlatos, ehhez szeresd fel a barátodat, mint tehát én úgy gondolom, ha ez megvan bennünk, akkor az első szeretet is ott van.
Igen.
Számomra ezt jelent.
Számadra ezt. Másoknak mit jelent, amikor ezt így hallottátok most, hogy kimondtam, hogy első szeretet? Mi kötődik még esetleg? Vagy mit mond az ige? Mi az, hogy első szeretet?
Én valahogy valóban az, ahogyan viszonyul az ember akkor Jézushoz, amilyen örömet talál abba a kapcsolatba, amikor megismeri, és az ő szabadítását megtapasztalja, és vele egy egész más minőségű életet élhet, mint amit addig élt, akkor olyan, hogyan mondjam, olyan örömteljen tud másoknak beszélni, és olyan bizonyossággal a szívébe, hogy amit mond, az úgy van, és valahol ennek az elhagyását, ahogyan az efézusi gyülekezet sem érezte, ugyanúgy most sem látványos ennek az első szeretetnek az elhagyása, hanem ott is a harcárrepedéseken indult el, és aztán így a mi életünkben is így folytatódik, vagy így történik ennek az elhagyása, mert úgy gondolom, hogy bár nem merem azért biztosan mondani, hogy ebbe senki se esett bele, lehet, hogy van valaki, aki nem esett bele, de sajnos én is volt az időszak, amikor ezen úgy komolyan gondolkodtam, hogy hát ha itt írja Efézusba közvetlen Jézus, még az első század végén János apostol, akkor ha akkor megtörtént, akkor most mennyivel inkább nem történik meg, hogy ő...
Laodiceában.
Igen. Hogy a Jóisten, és én a magam életéből azt a buzgóságot, azt a lelkesedést hiányolom. Ezen kívül biztos, hogy még mást is talál az Úr, ha megvizsgál, de az, hogy egyszer a emlékezetes beszélgetés a fiammal, ami volt, ő kezdeményezte, és akkor, mikor lezárult a beszélgetés, azt mondta, hogy anyu, te erről úgy beszélsz, mintha azt mondanád, hogy holnap reggel újra kinyit a bolt. Hogy te ebben annyira biztos vagy, annyira meg vagy győződve. És ma, amikor itt van szemünk láttára teljesednek a proféciák, ma nincs, nem érzem ezt a tüzet, ezt a bizonyosságot magamban.
Nagyon köszönjük, mert amit elmondtál, az lehet, hogy sokaknak a gondolatai és érzései, lehet, hogy nem mindenkinek, mert nem biztos, hogy mindenki éppen ebben a helyzetben van, mert lehet valaki nagyon is az első szeretett tüzében. Van-e olyan ige, amit most hogy összefoglalnál, amit most így elmondtál? Hát hadd olvassak fel egy igét, Jeremiás könyve, 2. fejezet, 2. versét. Csak annak a versnek tulajdonképpen az első szakaszát, amikor hát az Úr küldi Jeremiást, és mondja neki, hogy mondd el Jeruzsálemnek. Így is kezdi, hogy ugye Jeremiás 2:2. Így szól az ige. Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe mondván, ezt mondja az Úr. Emlékezem rád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságot szeretetére. És ugye mondja, amikor követtél engem a pusztában, de tulajdonképpen ezt szeretném most itt kiemelni. Hogy fogalmazza meg? Ezt mondja az Úr, emlékezem rád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságot szeretetére. Mi ez a, hát ugye gyermekkorod ragaszkodására, ugye most is hallottuk ezt a feltétlen bizalmat, de a mátkaságot szeretete, ez micsoda? Mi ez, hogy mátkaság? Mai nyelven, hogy mondanánk?
Mennyasszony,
jegyesség, ugye? Jegyesség ideje. Egy igazi szeretet kapcsolatban, amikor egy férfi egy nővel, és a nő a férfivel találkozik, és az az igazi szeretet, az Úrnak lángjai ott vannak. Milyen a mátkaságom szeretete? Milyen a jegyesség szeretete? Hát miről tud beszélni ez az ember? Hát nem az az ember van ott állandóan? Hogy tudnék, sietek, mert vár, mert most találkozunk. Hogy a férfi azon gondolkodik, hogy egy virággal, hogy valamit kedveskedjen, a nő szintén valamit, ugye? A lány, a fiú, ugye, a mennyasszony is a vőlegény. És terveznek, és valami közös, és valami olyan erő és hatalom van benne. Én emlékezem erre, a te mátkosságot szeretetére. Hogy van az, ugye? Talán mindnyájára tettük ezt a mátkosságot szeretetét. Ma is ugyanígy van, mint a mátkosságod idején. Hogy tűnhet el? Mi az ok igazából, és hogy lehet megtalálni újra ezt a mátkosságot szeretetét? Ezek nagy kérdések, különösen amikor ugye az Úrral kapcsolatos, hát mátkosságot szeretetéről beszélhetünk, és beszélünk. Egy helyen, amikor erről beszéltem, valaki, kevesen voltunk, és én nagyon szeretném, ha néha itt telhetnének a szombatjaink, hogy leültem, és körbeültünk, és erről beszélgettünk, ez ott az Isten tisztelet. Összeadtuk így mindnyájan, ki mit élt át, és van egy nagyon aranyos testvérünk, aki nagyon-nagyon buzgó ember, és elkezdett így gondolkodni, és hogy megfogalmazta, azt mondja, én nem tudom ezt így megfogni. Nekem ilyen, hogy mátkosságot szeretete, vagy ez a jegyesség szeretete, ez valahogy, nem tudom, volt az életemben egyáltalán? És hogy elkezdett bizonytalankodni, hogy most tényleg volt, megtörtént, nem történt? Hát ezt nem tudom megmondani. Ugye ki tudja, hát ez csak az ember tudja, hogy volt-e valamikor úgymond így szerelmes, és volt-e ilyen jegyese az Úr valaha. Ez csak az ember tudja igazán, és hát akkor ugye azért mondja, próbálja, hogy a bizonyítékokat próbálta magának mondani, de hát annyira minden az Isten, és annyira szeretne szolgálni. Hát ugye nem tudom, az Isten tudja ezeket, hát de nekik kell, ez tényleg fel kell tenni ezt a kérdést az embernek, hogy tényleg volt-e vagy nem. És nem tudom, hogy aktuális ez a kérdés, hogy gondoljátok, hogy érdemes erről beszélni?
Abszolút. Nagyon.
És én szeretném is úgy gondolom, hogy akkor tudunk leigazából úgy beszélni ilyen dolgokról, amelyek azért nagyon érintenek bennünket, hogy picit kívülről nézzük. És azért nagyon jó a Biblia, mert a Biblia mindig ugye ad elénk olyan példákat, és olyan emberi életeket láthatunk meg, ahol beleláthatunk sokkal jobban, mint ma, amikor itt egymással beszélgetünk, mi nem láttunk indítékokba bele. És ezért nagyon nehezen tudunk eligazodni. A Biblia ugye ezt mutatja meg, azokat az apró és nagyon fontos mozzanatokat egy lélek, az emberi lélekben, amiből már a törvényszerűségek is levonhatók, és tudjuk, hogy mi miért történt. Hát azt szeretném megkérdezni, hogy mások életét szemlélve egy a Szentírásból, hogy vannak-e ilyen történetek, ahol erről a mátkosságot szeretetéről, ennek az elhagyásáról és a visszatalálásról olvashatunk? Tudtuk ilyen történeteket? Péter.
Sámson.
Sámson. Dávid, Salamon. De én egészen a történelem elejére szeretnék most visszamenni. Ábrahám is.
Lány, aki az anyossággal maradt.
Rút. Ugye nagyon sok történetet tudnánk, de én egészen az elejére mennék. Biblia legelső napjára. Én úgy gondolom, hogy ha valaki volt első szeretetben, amit nem rontott meg semmi önzés, ez Ádám és Éva voltak. És bár nagyon jól ismert történet, és tudom, hogy múlt héten is szombatiskolában vettük. Ráadásul múlt héten is ezt így előjött, de nem tudtam, hogy a szombatiskolában az lesz, amikor ezzel készültem, és döbbenten tapasztaltam, hogy hát hasonlóról fogok most beszélni, de aztán te persze teljesen másról beszéltem. Egy kicsit más szemszögből inkább így mondom, nem teljesen másról. Szóval visszatérve Ádámra és Évára. Ugye a történetet nagyon jól tudjuk, hogyha a gyerekeknek feltennénk a kérdést, talán egy szóval lehetne erre válaszolni, hogyan vesztették el. Mi okozta az elvesztését ennek az első szeretetnek? A bűn, az engedetlenség, ugye a törvény áthágása, ugye a szeretet törvényének az áthágása. De most szeretném, hogy picit közelebbről foglalkoznánk ezzel, és úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenre választ kaphatunk, és talán megerősödhetünk, bár ezeket azért tudjuk, tehát nem fogok én semmi olyan újat mondani, de talán jó ezeken gondolkodni, mert ezek olyan törvényszerűségek, amelyeket Sátán nagyon-nagyon gyakran használ a mi esetünkben is. Mi okozta, tehát hol kezdődött el tulajdonképpen ez az egész folyamat, mi okozta, mit engedtek be a szívbe, és milyen változás eredményezett ez a szívben? Emlékezzük vissza, és talán lehet, hogy fel is lapozhatjuk a nagyon-nagyon jól ismert történetet, ugye Mózes első könyve 3. fejezetében. Hogyan kezdődik ez a bizonyos párbeszéd? Ugye ott kezdődik, hogy... Hol is kezdődik ez a történet egyébként? Szóba állt, azzal kezdődik? Tessék?
Egyáltalán a történet szerintem ott kezdődik, hogy Éva elment Ádám közelségéből.
Tehát egyedül sétálgatott, ugye, de végül szabad volt neki, csak egy probléma volt, hogy merre sétálgatott inkább, ugye?
Igen, igen, és az már annak a következménye volt, Ádám még nem figyelt arra, és Éva, hogy miért ment arra a fa felé.
Miért ment arra a fa felé?
Ezt ő.
De mi váltotta ki a kíváncsiságot? Hát csak úgy, magától? Hát az Isten azt mondta, hogy oda ne menjetek, meg se illessétek, ugye? Mert amely napon eztek, azon bizony meghaltok. Őrizzétek a kertet, tudták, hogy miért kell őrizni. Tehát nem volt ismeretlen számukra a Sátán, a lázadás, a kísértés, tehát úgy ismeretlen, nem tudták, hogy mi az. De az Isten megmondta, hogy annál a fánál oda te ne menjél. Ezt azért az Isten megmondta, hogy csak ott találkozhatsz.
Istentől is eltávolodott a képe, ezzel egyben nem csak Ádámtól távolodott, hanem Istentől is, amit ő mondott akkor.
Igen. Tehát ugye de ez egy folyamat, ugye? Tehát itt még nem távolodott el. Mi történt, mi késztette arra, hogy oda menjen? Mert először oda kellett menni, ugye?
Kíváncsiság.
De mi tette kíváncsival?
A kígyónak ezt a csodálatos megjelenése. Tehát egy olyan lényt látott a fánál,
vagy a fán, nem tudom, de egy olyan lényt látott, ami ismeretlen volt előtte.
Ismeretlen?
Hát már úgy, nem teljesen, szóval ez most, na, jó, nem jól mondtam.
Igen, tehát fogalmazok meg pontosan, tehát mi történt? Azért amikor azt mondja a kígyónak, hogy ezután hasadon csúszál, ugye mert az lesz a büntetés, ugye mi ezt tudjuk, hogy más lény volt, nem ez a csúszómászó valami, csúnya valami, hanem egy nagyon szép állat. Az állatokkal pedig ők nagyon jó viszonyban voltak.
Se tudta, hogy ravasz.
Hát igen, de az állatot volt a fán. Ő meg szerette az állatokat. Mit keres az az állat a fán? Értitek?
Hát ez volt a kíváncsiság.
Ez váltotta ki. Tehát az ördög kihasználta az állatok iránti szeretetét. Ugye szép lehetett az az állat, és egyáltalán, és azon a fán, hogy van ez? Hát, hogy mit keres azon a fán? Tehát ugye az ördög mindig úgy csinálja, hogy valahogy von először, ugye? Valahogy oda akar vonzani. És sikerült neki, ugye? Vajon ott van az állat, az az élőlény, ugye? Mit keres azon a fán? Hát lehet, hogy az is késztette, hogy de veszélybe lehet, hát oda nem lehet menni. Tehát ki tudja, mi minden lehetett ott benne, ugye? Nem gondolom, hogy az a vágy vezette, hiszen látjuk is, hogy egyébként ez ágában nem jutott, hogy az Istennel szembeforduljon ő. Mégis azáltal, hogy közeledett, és az Isten azt mondta, hogy meg se közelítsed azt a fát, lehet, hogy segíteni akart, lehet, hogy, ugye? De elindult a fa felé. Mit kellett volna tennie? Látom ott egy állat.
Visszamenni Ádámhoz, és megkérdezni.
Igen, hogy figyelj, itt valami gond van, ott valami baj, tehát úgy. Menjünk, gyere te is, ugye? Tehát talált, hogy itt volt az a probléma, hogy nem gondolom, hogy nekik állandóan együtt kellett lenniük, hanem az volt a baj, hogy amikor problémát tapasztalt, ráadásul annál a fánál nem kellett volna egyedül küzdködni ezzel, hanem ugye segítséget kellett volna kérnie. De oda ment, és ugye itt már azért a lejtőre is került, amire ő nem tudott. És hogy kezdődik ez a lejtő? Hogy kezdődött az ő életében? Igen? Ő kezdett el beszélni?
Nem.
Sátán. Mit mondott Sátán? Az ellenség a vádoló.
Az Istenre hivatkozott. Csak ugyanaz.
Igen. Csak ugyan. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Mi van ebben a csak ugyanban? Hogy mondhatnánk ezt másképp? Mi volt az?
Biztos, hogy ezt mondta.
Kétségbe mondta is.
Elbizonytalanítani az embert, ez a célja.
Elültetni a kételyt. És én ezt a kételyt szeretném most nagyon-nagyon mélyen kiemelni. Engem nagyon régóta foglalkoztatott mostanság, az utóbbi időben ez a kételj dolog. Valaki ajánlott nekem egy filmet, az a címe, hogy A kételj. Az albaref.hu-n, tehát ez a keresztény filmek között található. Nagyon sokáig nem néztem meg, mert nagyon nem tetszett a cím. És mondtam, hogy jaj, most ilyeneket, a kételj, szóval. Egyébként nagyon nehéz is, mert igazából a film is úgy fejeződik be, hogy még mindig nem tudod a választ. Hogy egy embert hogyan lehet mondani, gondolni, és hogyan lehet úgy sugalni dolgokat, hogy a végén már az ember kezd kételkedni. És ez a kételj, hogy ez milyen alattomos dolog ez a kételj. Nem tudom, hogy voltatok-e már így, hogy először elmondok egy történetet, amit hallottam, nem tudom, hogy ez példatörténete, vagy pedig tényleg megtörtént-e, de hogy volt két ember, akik, egy házaspár, akik nagyon szerették egymást, és egy faluban éltek, és hát az ördög sem, meg ugye az emberek sem nagyon örvendeztek neki, hogy ilyen jól élnek, és jött a kísértés. És úgy történt a kísértés, hogy mind a kettő nagyon szorgalmas ember volt, a férfi ugye elment dolgozni, a feleség is otthon volt. És akkor jött valaki, és akkor elkezdte mondani a feleségnek, hogy ugye te tudod, hogy te sejted, ugye, hogy a férjed az nem igazán hűséges hozzád. Igaz, hogy eljár, meg nagyon keményen dolgozik, de ő azért ott mást is csinál közben. És majd figyeld meg, hogy nem jön haza időben is. És elütötte a kételyt. A férfiban ugyanúgy a nő felé. És arról szól az egész történet, hogy megy tönkre egy házasság, egy nagyon jól felépült házasság. Hogy ennek a kételynek amikor egy magját elültetik az emberben. Nem tudom, volt már olyan nektek, hogy mondtak valakiről valamit? Ami nem volt pozitív. Ezután hogy néztetek arra az emberre?
Előítélettel.
Lehet, hogy igaz? Mi van akkor, hogyha igaz? Találkozunk, és nem lehet igaz. De mi van, ha mégis igaz? Lehet, hogy mégis? Tehát mégis a másik mondta, az hiteles, nem? Azért nem lehet. Akkor hogy van ez az egész? És akkor egy, a kételynek a, ugye ott van. Nem tudom, nekem egyszer volt valaki, aki elmondott ilyet valakiről, és egy nagyon-nagyon súlyos dolgot mondott el. Egy hónapig, hát egyszerűen azt hittem megtébolyodok a gondolatától is. És mondtam, hogy ez nem lehet igaz, egyszerűen nem lehet. És most mit csináljak? Nem mertem senkinek beszélni róla, nem adhatom tovább. De elültetődött bennem. És mi van, hogyha igaz? És már régebben is hallottam hasonló gondolatokat azzal az emberrel kapcsolatban, és ott motoszkált. És ahányszor találkoztam, csak hallottam tehát a hangját inkább, nem találkoztam, de akkor fogtam magam egy hónap után, és imádkoztam. Ezt így nem hordhatom, felhívom személyesen telefonon. És elmondtam neki, hogy ne haragudj, én ezt hallottam, és én meg vagyok döbbenve, és nem tudok vele mit kezdeni. És segítsen nekem. És hát, hogy elmondtam, hogy mi a probléma, és ő elmondta, hogy hát az Istenre megesküdött, hogy nem így volt. Aztán két év múlva kiderült, hogy mégiscsak igaz. És akkor meg én omlottam össze teljesen. Mondjuk ez egy ilyen dolog volt, de ezt a kételyt, ennek az érzését. És utána, amikor ugye ő ezt mondta nekem, még egy fél év eltelt, amikor nem tudtam úgy ránézni. És nagyon nehezen tudtam leküzdeni ezt a gondolatot a szívembe, hogy mi van, ha mégis igaz. Mert nem mindegy. Aztán egy másik dolog úgy eszembe jutott, miközben ezt a kétellyel kapcsolatosan, amit megtapasztaltam nem is olyan nagyon régen, valakivel kapcsolatban, már nem emlékszem az esetre, csak magára az eseményre, ami végigjátszódott bennem. Nem tudom, hogy mi okoztam, hogy mi volt az a pitiánál kis apró dolog volt. Valakiről vagy mondtak valamit, vagy történt valami, már nem tudom, hogy mi idézte bennem elő azokat a gondolatokat, csak hát ilyen negatív gondolatok jelentek meg egy emberrel kapcsolatban, hogy miért nem segít, miért nem csinálja, és akkor úgy meg volt a véleményem, és hát ugye ez a rossz gondolatok átitattak. És amikor találkoztam, akkor minden egyes mondatát ennek a fényében láttam és hallottam. És tudjátok, a Jóisten mit tett? Úgy megszégyenített, hogy egy alkalommal elkezdtünk beszélgetni, és valahogy előjött az a dolog. És úgy megkérdeztem tőle. És kiderült, hogy semmit nem tudott az egész. Ő nem tudta, hogy bennem mi játszódott le, tehát ezt csak az Isten tudta, hogy mi volt. Én senkinek erről nem beszéltem, de úgy megszégyenített a Jóisten, hogy ő nem is az volt, ő nem is ezt csinált, semmi köze nem volt az egészhez, csak az én fejemben játszódtak le dolgok. És amikor ez a kételj oda beül, akkor már minden más színbe lát az ember. És én úgy gondolom, hogy ez a történet annyira ezt mondja el az embernek, hogy amikor ezt a kételyt, hogy csak ugyanazt mondta az Isten? És akkor hogyan válaszol rá Éva? A naívságám, a maga gyermeki szeretetében. Hogyan válaszol? Ha visszamondja azt a nagyon jól megtanult Istenbe vetett hitét, azt mondja, dehogy is azt mondja, hát mondta az asszony, hogy így jönnek a kertfájnak gyümölcsébe lehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amelynek a kert közepette van, azt mondta az Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Azt mondta az Isten. Tudja, mit mondott az Isten, és ő ezt így is gondolja, és így is hiszi, miközben ott áll, és éppen már az illetés közelében, ugye? És hogy az ember még, tehát hogy indul el ez a folyamat? És ez egy olyan lelki, tehát hogy mondjam, film vagy kép nekünk, hogy hogyan zajlik a kísértés, és hogyan távolít el az Istentől bennünket az ördög. És hogy az asszonyt is ettől az első gyermeki szeretettől. És mit mondott a kígyó erre rögtön az asszonynak? Igen, elmondtad a leckét. Bizony nem haltok meg. És utána mondok még valamit. Hanem tudja az Isten. Mit tud? Hogy amely napon eztek arról, megnyilatkoznak a ti szemeitek. És olyanok lesztek, mint az Isten, a jónak és gonosznak tudói. Olyanok lesztek, mint az Isten is. Tudja az Isten. És mit kezdett megint hinteni? Csak ugyan? Nem mehettek egy fáról sem? Mi történt az asszonnyal?
Előbírált. látta az Isten szavát. És ez, úgy gondolom, hogy ez volt a legsúlyosabb az egészben. Nem tudom, hogy ő, hogyha nem így történik, ugye, de nem így lett volna a dolog, hogy vissza tudott volna elépni, de ezen a ponton, amikor felülbírálja, hogy az Isten azt mondta, hogy arról ne egyél, az ördög pedig azt mondja, hogy egyél.
Igen?
Kételyt ültetett az asszony, tehát kétségeskedett.
És milyen kételj? Vagy miben volt a kételj? Vagy mi az, ami ott most meg akart rendíteni az ördög? Vagy mit akart megrendíteni?
Isten szavát. A jellemét.
Szavát és?
A jellemét.
Igen. Itt még dönthetett volna az asszony? Ez bűn volt? Eddig az asszony nál követett el bűnt?
Nem.
Ez kísértés, ugye? Valamit felkínált neki, és azt mondta, hogy az Isten ezt nektek nem akarja igazából megadni. És ezt tudja az Isten. Tudja, hogy valami olyasmitől el akar tiltani benneteket, ami nektek egyébként sokkal jobb lenne. És én sokkal jobbat kínálok nektek. És bizony nem fogtok meghalni. És most itt van két vélemény, ugye? Bizony meghaltok, nem haltok meg. Az asszony dönthetett volna, ugye? És döntött is. Döntött is. És nézzük meg, hogy ez nagyon észrevétlen, ugye ezek a bizonyos észrevétlen repedések, amik bejönnek a lélekbe, mi van akkor, hogyha igaz? Volt erre valami reális, tapasztalati dolog, amire azt mondhatta volna, van ennek igazság alapja? Volt ilyen? Nem volt. Lehet, hogy nálunk is sokszor ez így működik, nincs valóság alap, és mégis integeti a kételyt az ördög nagyon sokszor. Már ő vele, tehát az Istennel kapcsolatban bennünk. És akkor egyszer csak nézzétek meg, mi történik. Abban a pillanatban, a lelkünkben történik egy ilyen döntés, és nála megtörtént a döntés. Mi történik? Így folytatja. És látta az asszony. Látta az asszony, hogy jó a fa az eledelre, hogy kedves a szemnek, és kívánatos a fa az ő bölcsességéért. Mi történt azonnal, hogy a kísértésnek engedett? Látászavar. Olyan, mint aki alkoholt vagy kábítószert ivott, és már nem látja, homályos a kép. Már minden elhomályosult. És ez az átástorzulás ugye mivel járt? A jót rossznak, a rosszat jónak kezdte látni. Totálisan fordítva. És már kívánatos volt. És itt már a lejtőn volt, itt már nem tudott megállni. És szakasztott. Azért annak gyümölcséből, aztán evett, aztán továbbadta. Megosztotta, amit kapott. A férj ugyan már tudta, hogy mit kap, de ő meg úgy gondolta, hogy nem kap ilyen hozzávaló oldalbordát, még egyet. És ő is evett. És nagyon érdekes, mi történik. Ezt hogy értitek? 7. vers. És megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemei, és észrevették, hogy mezítelenek. Mit akar ez? Megnyilatkoztak mindkettőjük szemei. Ugye ezzel azt mondtuk, hogy látta, hirtelen, hogy látászavar, valami egészen más látott, mint ami eddig a valóság, és ami a valóság is volt.
Tűnt a fény róla.
Hogy Isten adott nekik a ruhát.
Mi az a fény ruha, mi az a...
Tiszta jellem. Már nem lett tiszta jellem.
És mi a jellem?
És fogalmaztam volna meg, hogy Istentől ismét távol kerültek, tehát a közeliből elmentek, tehát távol kerültek Istentől, és megszűnt az a tisztaság, az a fény.
Uh-huh. Tényleg távol kerültek egyébként Istentől? Hol kerültek távol? Vagy mi történt ott belül?
A szívükbe. szakadt meg az Istennel való kapcsolat.
Uh-huh. És mit kezdtek érezni? Mit gondoltok? Mi volt ez a megnyilatkoztak a szemeik?
Félelem és a bűntudat.
Bűntudat. Kárhoztatva érezték magukat? Hogy néz rá most az Isten, ugye? Ki volt a rossz egyébként ebben a helyzetben, a szemükben?
Hát a sátán.
Igen? Úgy látták, hogy sátán a gonosz, aki engem megcsalt.
Az Éva volt.
Isten, aki ott a
parancsolat. Én magam is mérlegeltem. Azt az őt
már egyből vádolták az Istent. Egyből, mikor kérdőre mondta
őket. Ugye azt mondta, megnyilatkoztak mindkettőjüknek a szemei, és észrevették, hogy mezítelenek, vagyis, hogy bűnösek. Igazából azt vették észre, hogy bűnösek, nem? Tehát a bűn az valami olyan mezítelenséget, tehát egy olyan takargatni valót kezdtek látni magukba, amit el is kezdtek takargatni, ugye? Csináltak valamit, ez olyan dolog, valahogy elmondtam éppen a múlt héten, hogy a gyerek, amikor rosszat csinál, ugye azt mondjuk neki, hogy ne menj oda az asztalhoz, ott a váza, le fogod verni. Vagy a cserépvirág. Mit csinál a gyerek? Akkor is arra fog szaladni, ugye? Merre fog? Pont arra. Mi történik előbb-utóbb? Legtöbbször leveri. Nincs ott senki, akkor mit fog csinálni szerintetek? De ha csak egy kicsit tört el, mondjuk letört róla egy kis szél, elfordítja, ráteszi, nem? Aztán azon ügyeskedik, hogy valami oda kéne ragasztani, vagy úgy csinálni, hogy ne látszon az úgy, ugye? Kis fügefa leveleket aggatunk, hogy úgy elrejtsük. Na most már nem fog látszani. Hát ennyire szánalmas ez a helyzet, ugye? Ádám és Éva esetében, és akkor jön a 8. vers, és azt olvassuk, ugye elrejtődött az ember az ő felesége az Úristen előtt a kertfái között, szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta neki. Miért rejtőzött el? Igen, mert mit hallott?
Mert cselekedett kérdőre.
De, de azt mondja, szólította. Mit hallott?
Hangját.
Isten változott valamit?
Nem.
Akkor mit hallhatott Ádám és Éva?
A lelkiismeretüket hangosan.
Igen, ugye félni kezdtek, ugye? De igazából mit hallottak? Előjöttek egyébként?
Nem.
Először elbújtak, de...
Számokérésnek hitték.
Igen. De azt hallották valójában? Most gondoljatok el egy gyerekre, rosszat csinál a gyerek. Mit csinál a gyerek? Elbújik, ugye? Volt ilyen, hogy a gyerek elbújt, vagy mi gyerekként elbújtunk? Valami rosszat csináltunk? Vajon ez a mondat, hogy hol vagy? Ádám, hol vagy? Vagy hol vagy? Hogyan hangozhatott? Így jött az Isten? Ádám, hol vagy? Így jött?
De úgy hallotta mégis a
lelkesen. Nem tudom. A szerető anyuka bejön, fogalmas nincs, hogy mit csinált a gyerek. Hogy keresi a gyereket? Hogy eddig? Hol vagy? Hívogatja, szépen, kedvesen. Csak a gyerek már nem úgy hallja, ugye? Azt gondolja, hogy valami más hangzik itt. Hol vagy? És hadd kérdezzem meg, hogy változott, tehát az Isten tudta Ádám és Éva, vagy az Isten tudja, hogy hol van? Jól tudták. És nagyon érdekes, hogy válaszolnak. Azért ez egy pozitívum szerintem. Én úgy gondolom, hogy ez a Ádám, ez a hol vagy, válaszolnak. És hogyan válaszolnak? Elmondják azt, amit éreznek. De úgy gondolom, ezért ez mutatja azt, hogy nem egy ilyen fenyegető hol vagy érkezett, hanem egy ilyen nagyon megkereső, egy ilyen nagyon-nagyon szánó, és egy ilyen végtelen szeretetnek a megnyilvánulása volt, hogy ó, gyermekem, mi történt? Hova jutottál? Hol vagy? Ez a nagyon nagy fájdalom lehetett ott az Istenben, hogy hol vagy? És elkezdik mondani, hogy hallottam a szavadat a kertben, megfélemlettem, mivel hogy mezítelen vagyok és elrejtőztem. Tehát elmondja a helyzetét. És nézzük meg az Isten, hogy jön elé az ember elé. Mit mond nekik? Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Vagy talán ettél arról a fáról, amelyről tiltottalok, hogy arról ne egyél? Nehéz kérdés? Nehéz válasz? Hogy lehet rá válaszolni? Milyen kérdést tett fel az Isten? Az angol nyelven, angol tanár vagyok, van az eldöntendő kérdés, van a kiegészítendő kérdés. Ugye a kiegészítendő egy teljes mondattal kell válaszolni. Mikor csináltad ezt? És akkor a tegnap 3 órakor. Nem ezt kérdezte az Isten, hanem azt kérdezte, avagy talán ettél? Mi volt erre a válasz? Mit kellett volna mondani? Igen?
Vagy nem?
Eldöntendő, ugye? Nagyon rövid válaszok. Ehelyett...
Nem.
Igen, csak ugye először Ádám, ugye, mert Ádámhoz fordul, és mondta ő, ugye ki mondta? Mondta az ember, és mond egy nagyon hosszú mondatot, az igenhez képest, ugye? Azért kellett ez fantázia, kellett hozzá fáradtság. Hát ugye az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem enni, arról a fáról úgy ettem. Jóval hosszabb, mint az igen. Nagyon szomorú, ugye? Ugye nekünk itt kívülről szemlélve, de ha benne lettünk volna. Ugye ez a félelem. És aztán tudjuk az asszony is, hogyan válaszolt, hogy ezt a történetet magát jól ismerjük. Ki változott meg ebben az egész helyzetben? Csak az ember. Isten változott valamit? Valamit? Ugyanaz volt. Ugyanaz az agapé jelent meg. Ugyanaz az agapé szólítgatta őket. És mégis ott volt a félelem, és egy képzelet szülte sötét kép az Istenről, nem? Mert nem volt valóság. És Isten jön oda az emberhez, és Isten keresi, és azt mondja, hogy én, gyermekem, nagyon szeretlek. Én nem változtam meg. Én ugyanaz vagyok. Te változtál meg. És van egy ige, amit szeretnék felolvasni, hogy milyen változás áll be, és ezt hogyan is értjük ezt az igét, és hogyan szoktuk félreérteni, amikor bűn elválaszt bennünket Istentől. Ézsaiás 59.2-ben írja Ézsaiás, amikor ugye így kezdi 59.1-ben, hogy nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg nem szabadíthatna, és nem olyan süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna, és így folytatja a második versben, tehát Ézsaiás 59.2. Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket az istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előletek, hogy meg nem hallgatott. Hogyan értsük ezt az igét? És hogyan lehet félreérteni ezt az igét? Sugallhat ezt is, sugallhat azt is, ez az ige. A ti vétkeitek választottak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előletek, hogy meg nem hallgatott. Mit tennünk, ha vétkezik valaki, ugye? A bűnei mit csinálnak? Elválasztják Istentől. Ez mit jelent számotokra? És mit jelent az a bűneitek fedezték el orcáját ti előletek, hogy meg nem hallgatott? Ezt, hogy a bűneitek fedezték el orcáját ti előletek. Mit csinált az Isten? Mivel bűnt követtek el, ezért az Isten elfordult. Még nem sose gondolkodtatok így? Nem voltak ilyen gondolataitok? Igen, de ti nem éreztetek még ilyet, hogy az Isten elfordult? Nem merek oda menni az Isten elé, mert úgy vétkeztem, hogy ott a bűn, és addig nem mehetek, amíg a bűnt helyre nem hozom.
De ez csak maga miatt van sokszor így. Tehát tudom, hogy az Isten nem ilyen, de mégis úgy érzem, hogy ilyen, mert hogy én ilyen vagyok.
Na ugye, hát mégis a kikötünk itt. Így gondolom, de tudom, és közben azt érzem. Szerintem nagyon fontos ezt tudatosítanunk. Hogy mit érzek, az nem biztos, hogy igaz, sőt biztos, hogy nem igaz, ugye? Bűneitek fedezték el orcáját ti előletek, ezt mindig hogyan kell érteni, hogy te ilyen nagyon mélyen tiltakoztál. Mindig tiltakozunk ellene nagyon mélyen.
Meg esetleg olyankor, amikor nem látjuk a bűnünket.
Így van.
Nem fedezzük fel a bűnünket.
Igen. Isten soha nem fordul el. Az lehetetlen. Miért nem látom az Isten? Miért olyan ködös és homályos? Nem szoktatok olyat érezni, hogy most olyan sötét minden? Most olyan, mintha az Isten is elhagyott volna. Tudom persze, hogy nem úgy léptem meg, nem úgy kellett volna tennem, de olyan nem látom az utat. Homály. Volt már ilyen érzésetek? Olyan, hogy nem tudom erre tovább. És ez miért van? A bűn van útban. Elhomályosít. Azért nem látom. Nem azért, mert az Isten nem akarja mutatni. Ott eltakarja az Isten tőlem, így lehetne mondani. Tehát olyan, mintha egy ilyen húznánk az ablakra egy valamit, és egyszer nem látok át rajta. A bűn elválasztja az embert. És az orcáját nem láthatjuk. De nem azért, mert az ő orcája megváltozott, mintha nem állna ott, mintha nem lennék fontos neki, semmit nem változott, és ezt nagyon fontos megjegyeznünk. Soha az Isten nem változik meg velem szemben, senkivel szemben. Nincs olyan bűn, amitől az Isten elfordulna. Illetve bűnös, inkább így mondom, a bűn az igen. A bűntől irtózik az Isten, mert az nekünk fájdalmat okoz, ilyen helyzetet okoz, ilyen abnormális, nem? Hát hogy lehet így gondolkodni, hogy előtte szerettem az Istent, Ádám és Éva, lásd, és hogy kezd el félni? Elkezd rejtőzni, és egy beteg tudat, nem? Miközben az Isten ugyanúgy szereti, hát nem változott semmi. És ezt a beteg tudatot kell az Istennek helyre tenni. És mindig hogy kezdődik el ez a munka? Az Isten keres. Keresi, hol vagy. Látod? Mi történt? Csak nem ettél arról fáról, és amikor elkezd hárítani, és ugye ez annak a következménye ez, mert ezt szoktuk mindig csinálni, és ezt tudatosan ugye megértjük, akkor már nem fogunk hárítani egy idő után, hanem azt mondja, én voltam az. Igen, igen, vettem a fáról, igen. Igen, beengedtem a kételyt, beengedtem ezeket a rossz dolgokat, ezek torzították el a látásomat, ezek torzítottak el engem, és én ezt nem akarom, és ezt eldönthetem, hogy nem akarom. És mi az, ami legjobban segítette ezeket az embereket? Miközben tudták Ádám és Éva, hogy Isten mindent tud róluk, és így is szereti őket. De mi volt az a legvégső pont, ahol igazán meg tudtak törni? Amikor itt a bűneset bekövetkezett? Hát igen, azok még azért, hogy nem voltak olyan erőteljesek szerintem még akkor, itt a kertben. Az elmúlás jele, mi volt az első elmúlás jele? Tessék? Hát úgy rögtön, azonnal, úgy gondoljátok? Én szerintem akkor még nem hullott semmi. A bőrruha. A bárány. Nem tudom, hallottátok-e azt az igehirdetés, egy amerikai prédikátor volt itt, és ő beszélt róla, és engem nagyon mélyen érintett, és tudom, hogy sokakat, és tudom, hogy például Olálat is sokáig erről beszélt, hogy lehet, hogy hallottátok ezt a példát. De a hűvös alkonyatkor ugye ezt mondta, hogy ő el tudja képzelni, hogy ez szombat lehetett péntek este, mikor ott meglátogatta őket, hogy együtt tölthesse velük a szombatot, és ott látta, hogy hát ugye hol vannak. És amikor már szóba álltak, mert ez az agapé, ez a szeretet, amivel kereste őket az Isten, ez ugye kicsalogatta őket, és megint látták, már kezdett helyreállni ez a kép, hogy mégiscsak szeret az Isten. És nem haragszik, és most mehetek, és ment. És ott voltak, és beszélgettek már, hogy elmondja a kígyóról, elmondja az evangéliumot, és aztán felöltöztet. Ugye nekik is elmondja, lesz következmény, azért lesz következmény. Miután az evangéliumot hallották, és azt mondja, hogy adok rátok, ez a fügefa levél, ez nem elég. És ugye elmondja azt, hogy oda kellett szólítani a báránykákat. És el tudjátok ezt képzelni? Hogy azok, akikkel együtt voltak, akiket szerettek. És oda jön a két bárány. Hogy megy oda az a két bárány? Hát van egy cicánk, van egy kutyánk, van egy állatunk, akit szeretünk. Hát szalad oda, nem? Az ölébe ugrik, ott van a lába körül, és itt vagyok, és itt vagyok. És akkor mit mond az Úr? A bűn zsoldja a halál. Bűn vér nélkül, ugye? Nincs bűn, bocsánat. És akkor ez a prédikátor elmondta, hogy vajon mit gondolhatott Ádám és Éva? Hogyha megkérdezték, hogy ez a bárány engem jelképez? És mit mondott nekik Jézus? Ez a bárány én vagyok. És ezt mi igazán nem tudjuk felfogni, mert nem tudjuk, hogy kicsoda a teremtő. Hogy Ádámnak és Évának ezt átélni, hogy azt, amit ők akkor ott elkövettek, ennek ez a következménye, hogy Jézus Krisztusnak kell meghalni, az ártatlannak. De ez a Jézus Krisztus az a teremtő. Ez az Isten. Ez valami mélységes fájdalom lehetett. És hogy én meg ne halljak, hogy a bizony meghaltok, ez csak egyetlen egy módon lehetséges, hogy a teremtő meg fog halni. Hogy nekik ezt átélni mit lehetett. Mit érezhettek, és hogyan élhették azt a 901 néhány évüket, amit itt töltöttek a Földön, amikor már jöttek ezek a jelek mindenben, ugye? Talán ez a földművelése volt annyira nehéz már. Hiába tövés és bogáncsot termet. Meg a gyermekszülés is, mert mi volt az ahhoz képest, amit ők tettek. Ez a szeretet, ez az Isten, ez az agapé. Ez a meg nem érdemelt szeretet, aki mindent tud, és tudja, hogy milyen az ember, és tudja, hogy mit követett el. De így is szeret. És így is szeret bennünket. Így, ahogy vagyunk. És vajon halljuk-e az ő hangját, amikor jön hozzánk és keres bennünket, amikor nem minden tiszta és világos. Amikor ez az első szeretet talán úgy tűnőben van. Nem hagy bennünket el. Valamikor nekem egy ilyen nagyon mély ponton van az életemben, amikor nem vettem észre, hogy távozott el, és hogyan rá kellett döbbennem, amikor a férjem megtért, hogy nekem meg nincs ott Krisztus az életemben. És rettenetesen akartam megtalálni, és annyira láttam, hogy ő milyen boldog az Úrral, és én is így jártam éveken keresztül, és az nem volt meg az életemben. És úgy nagyon fájt ez nekem, és sőt, irigylettem. És mindent összetört ez az irigység, és minden borzasztó mélységbe kerültem, nem azért, mert az Isten nem szeretett, hanem mert én engedtem be borzasztó dolgokat az életemben. És olyan, tényleg olyan csoda, hogy az Isten meg tudja keresni az embert, ahogy engem is megkeresett. És az első megkeresése arról szólt, hogy Jákob történetét hallottam valakitől, az egyik testvéremtől, aki ott küzdött értem, és látta, hogy miben vagyok. És azt mondta, hogy amikor Jákob ott küzdött, ott a jabbok révénél, akkor, amikor azt mondta neki Jézus, hogy bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. Nem tudom, tudjátok, milyen szó szerepel ott? Válj el tőlem. Az elválás. A hitvesi elválás. Nézd, Jákob, ha te nem bízol bennem. Ha te nem hiszed el, hogy én megbocsátottam a te bűnödet. Pedig hát jön és ahogy is jön a katonacsapat. De te nem bízol bennem. Nem lehet így házasságban élni, hogy nem bízunk egymásban. Nem? Mondd ki, hogy nem kellett neked. Küldj el engem. És nem leszek ott az életedben. És mit tett Jákob? Elemált így írja, hogy átkulcsolt a nyakát. Mert nem tudott már állni. És teljes súlyával rá terhelődött, és azt mondta, nem bocsátlak el téged. Nem küldtelek el, nem akarom. Nem akarok nélküled élni. És mit mondott az Isten? Küzdött Istennel és emberekkel is győzött. És ezután nem Jákob a neve, nem Csaló, nem Izrael. Hogy lehet visszanyerni az első szeretetet? Az Isten jön. Jákobhoz is jött. Bajban volt. A régi bűne, amit már egyébként ott a bánkosnál, a kővankosnál megbánt. Amit az Isten megbocsátott neki. Vajon tényleg megbocsátott az Isten? És el kellett volna hinni, ugye? És ezért nem volt ott Jákobba, hogy akkora a bűnöm, hogy erre már nincsen bocsánat. Hát jön Ézsau is, a gyerekeim, a feleségem, a gyerekeim, a nyájak miattam. És te bízol bennem, Jákob? Elhiszed, hogy én megbocsátottam? Hogy elég neked az én kegyelmem? És amikor ezt el tudta hinni. Tett valamit ezért, Jákob? Cselekedett, tett, próbált, küldözgette ott a juhokat, meg mindent. De mind hiába. Ez nem segíthet, csak az Isten. És az Isten szeret. És ez a hazugság, ugye, most már a kereszten nekünk ott van. Most már mi visszatekinthetünk, nem csak egy ígéret. Ez egy valóság. Isten a szeretet. Mert úgy szerette ezt a világot, hogy odaadta az ő egyszülött fiát. És mi az örök élet? Az pedig az örök élet. Ez az örök élet. Hiszed-e? Hiszed-e, hogy Jézust érted elküldte? Hiszed-e, hogy ma ugyanaz az élő megváltó? És az a győzelem neked is elég, minden bűnre. Csak hogy ismerd el, hogy vétkeztél. És hűtlenné lettél az Úrhoz. Csak ennyit kér. És bízzál benne. Mert ő szeret. Ha Ádám és Éva akkor azt mondják, igen, vétkeztem. Akkor lehet, hogy ma más történelmet írunk. De meg kellett gyógyulniuk ebből a borzasztó betegségből. Mi pedig ebbe születtünk. Bűnbe melengetett az anyánk. De az Isten szeret. Nagyon szeret. És nem akarja, hogy elveszünk. És nézzük meg, hogy ezt a hitvesi kapcsolatot hogy próbálja felépíteni. Keres bennünket nap, mint nap. És nekünk csak egy dolgunk van, álljunk ellene. És egyet tehetünk. Szálljunk időt rá. Keressük őt. Ő keres bennünket. De mi is keressük őt. Ha meglazult ez a szeretet, ha már nincs az a buzgalom ott, és úgy érezzük, hogy elvesztettünk valamit. Azt a mátkosságot, szeretetét. Ő vissza akarja állítani? 1000%? Biztos. Tud segíteni? Tud. És akkor tud segíteni, ezt elhiszem. 1000%-ig. Ha bízol benne. És akkor győzni fogok. Ezt szívemből kívánom, hogy ne engedjük meg sátánnak, hogy eltakarja ezt a képet, és hogy ez a látásmódunk beálljon. És ha beállt, akkor tudjuk, hogy ez mi okozza. Hogy a bűn homályosít. És ha nem látjuk jól az Istent, és ha már az Istennel kapcsolatban kételjeink vannak, akkor, vagy bármit beengedtünk, akkor tudjuk azt az utat most már, ugye, hogy kell. Az Isten fog keresni bennünket. Menjünk oda, először csak bevalljuk, aztán majd adja a bűnbánatot, mert egyre mélyebben fogjuk látni, és akkor majd teljes szívünkből szembe tudunk fordulni mindazzal, ami most eltakarja az Istent. Elmondhatjuk az Istennek, hogy nem látom, nem tudom, csak azt tudom, hogy nem látlak. Nem tudom, mi az, mondd el nekem, Uram, el fogja mondani. Fájdalmas lesz egyébként, mindig fájdalmas nekünk, az énünknek, de az Isten fog gyógyítani, és én szívemből kívánom, hogy mindenkinek adja vissza az Isten ezt a... illetve engedjük meg, hogy megtapasztaljuk ismét ezt az első szeretetet, mert ő ezt akarja. És ez az első szeretettel majd tényleg hegyeket tudunk mozgatni. És az Isten erre vár ebben a nagyon sötét világban. És amikor ez helyreáll, akkor az egymással való kapcsolat is helyre tud állni. És úgy gondolom, hogy ez a felhívás, amit itt hangzott, úgy gondolom, hogy mindenki ezt szeretné. Ezt ismertük meg, és járjuk is ezt az utat. Ne engedjünk be bűnös gondolatokat, bűnös dolgokat, amelyeket az Isten távolítják el tőlünk, és aztán egymástól is eltávolodunk. Szívemből kívánom, hogy győztesek lehessünk az ő kegyelméből. Amen. Szerető Istenünk, édesatyánk, hálásan köszönjük neked, hogy a Bibliában a bűnesetnek ez a története megörökítésre került. Köszönjük Istenünk, hogy olyan mély törvényszerűségeket ismerhetünk fel benne, amelyek a mi életünkben ugyanígy zajlanak és játszódnak le. Hiszen a kísértés ugyanígy közelít hozzánk, és ugyanígy egy fogságba. De arra szeretnél bennünket tanítani, hogy nem kell nekünk ebben elesni. Az ő történetünk arra figyelmeztet bennünket, hogy lehet téged segítségül hívni a kísértésben is. És lehet győzni a kísértésben, nem kell, hogy bűnné alakuljon bennünk. Segíts meg Istenünk, hogy el tudjunk ide jutni, és legfőképpen ad, hogy téged láthassunk. Mi, akik bűnbe születtünk, és bűnben élünk, Urunk, akik olyan nehezen látjuk meg, és ismerjük fel, hogy mi a bűn, és a rosszat sokszor jónak látjuk, és a jót rossznak. Add, hogy megváltozhasson a mi látásunkat, hogy meglássunk téged igazán, mindig az életünkben. Hogy soha ne veszíthessük ezt a látást. És te arra hívsz bennünket, hogy ezért töltsünk veled időt. A keresztlábánál, hogy érezzük és értsük meg azt, hogy milyen áldozatot adtál értünk. Hogy nap mint nap átjárja ez a mi szívünket. Egyrészt a mélységes fájdalom, hogy ezt mi okoztuk neked. Másrészt pedig azt a csodálatos kegyelmet, és azt az örömet, amit a szabadítás öröme jelent. Annyira vágyunk, Istenünk, az első szeretetre, de a kulcs a mi kezünkben van, az ajtón, a kilincsen a mi kezünk van, mert te ott állsz. És te arra vársz, hogy megnyissuk. Ha még nem is ismerjük fel teljesen, hogy mi a bűn, de bízzunk benned, és engedjünk be. És te majd rámutatsz mindarra, ami rossz, de nem azért, hogy büntess, hanem azért, hogy szabadíts. És bár vannak következmények sokszor az életünkben, a rossz döntéseinknek, a te szereteteddel mindezek hordozhatók és javunkra válnak. És egyre jobban változhatunk el jellemünkben. Segíts Istenünk, hogy a te szereteted, a te agapéd valahogy a szívünk mélyét tudja megérinteni. És hogy elhiggyük, hogy te ennyire szeretsz bennünket, úgy, ahogy vagyunk. És hogy te képes vagy bennünket megszabadítani minden bűntől. Tégy erre készségessé bennünket, Urunk, az együttműködésre. És amikor szembesítesz, Urunk, a bűnnel, adj bátorságot kimondani, nem hárítani senkire és semmire, hogy a bűn az bűn. Igen, Uram, vétkeztem. És te örömmel mondod, hogy nem fogsz meghalni. Adulunk, hogy ezt nap mint nap megtapasztaljuk is, annak az örömét is, hogy lehet győztesként járni ebben az életben, hogy nem kell, hogy a bűn uralkodjon rajtunk, mert elég nekünk a te kegyelmed. Köszönjük, hogy annyi sok ember van a Bibliában, akik ezt átélhették, mint egy Pál is. Add, hogy mi is ilyenek kiválhassunk a te kegyelmedből. Jézus Krisztus nevében kértünk. Amen.